Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ország határainkon innen is túl. Ez itt az eredményes élettalálkozó. Kálmán Ernő szeretetét küldi mindannyiunk számára, nem tud most itt lenni. De mi töretlenül megyünk tovább az életösvényei sorozattal. A hat elemből az ötödiknél tartunk, ami nem más, mint a kereszt. És még mindig ez a témánk, amit egy kicsit sem bánok, mert azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb, az egyik legalapvetőbb téma, amely, ha a miénk lesz, amelyet, hogyha szívből élünk, akkor az életünk gondjainak, terheinek egy jelentős részétől instant azonnal megszabadulunk. És persze a könnyű gyógyulás, a könnyű egyik napról a másikra megváltozott élet ígérete, ez valami olyan, ami mindig gyanús, ami mindig jogosan gyanús, de azt kell mondanom, hogy ebben az igazságban ennek a nem csak a megértésében, hanem a szívünk mélyén, a szívünk szintjén való elfogadásában mégiscsak ez a szabadulás van. Tényleg ott van benne. És ugyanakkor ennek a meg nem értése pedig számos egyéb valóságát, akár nagyon is pozitív valóságát az életünknek, az Istennel való járásunknak meg tudja akadályozni. A kereszt fel nem vétele, az életünkhöz való ragaszkodás, a terheinknek a szükségtelen hordozása, csak egész egyszerűen meg tud minket rabolni egy csomó mindentől, ami a miénk, ami már a miénk. Úgyhogy egy nagyon, nagyon érdekes igerésszel készültem, igazából kettővel. Mind a kettő ugyanazt a gondolatot, ugyanazt a szabadulást igyekszik hozni. De elsőnek olvassuk 1 Korintus 7, 28b-től. Itt Pál apostol beszél a hajadonokról, a megnősülésről, és azt mondja, hogy 28 elején, már akkor olvassuk, de ha megnősülsz is, nem vétkezel. Hát ezért hálásak vagyunk, tehát ha valaki megházasodik, az rendben van. Az ilyeneknek azonban háborúságuk lesz a testben, én pedig kedveznék nektek. És egy nagyon érdekes koncepciót vet fel. Azt mondja, hogy ha valaki megházasodik, akkor nem a gondtalan nyugalomba, nem a soha véget nem érő bőségszarú, az örök gyönyörűség és boldogság békéjébe lép be, hanem azt mondja, hogy ha valaki megházasodik, akkor neki ebben a fizikai életben háborúsága lesz. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy nyomorúsága lesz. És ez most nem egy pesszimista üzenet, hanem inkább csak egy realista. Pál valami olyasmit mond, több mindent mond, de ha nagyon leegyszerűsítem, akkor azt mondja, hogy ha van valamid, akkor azt el is veszítheted. Azt mondja, hogy ha van valamid, akkor azzal felelősséged is van. Azt mondja, hogy ha van valamid, akkor azzal az öröm, a gyönyörűség, a hála mellett gondod is van. És ez nem csak a házassággal van így, hanem az életben mindennel. És talán a házassággal leginkább, mert ha jól tudom, és javítsatok ki, hogyha tévednék, a házasságban két úgymond bűnös ember kerül egymáshoz olyan közel, hogy nem tudják már a gyarlóságukat képmutatással, jó pofavágással elleplezni. Úgy értem, az én gyönyörű feleségem látja az én legrosszabb oldalamat. Mert ott van szegényke mellettem mindig. És amikor nagyon rossz napom van, és bunkó vagyok, akkor nem tud hova elmenni. Igaz? Mert amikor még csak randiztunk, akkor bunkó voltam, és ő azt mondta, szia, és hazament. Most is ezt mondja, de otthon én is ott vagyok. Szegény. Tehát ilyen módon, úgymond, mert két bűnös ember van egymáshoz ennyire közel, tényleges és valós, hogy nyomorúságunk van a testben. Én azt hiszem, senkit nem bántottam meg még úgy élet az életemben, mint az én gyönyörű feleségemet. És most meg vagytok rökönyödve, igaz? Tehát, nem, ez csak valós, mert senki mással nem kerültem, és kerül az ember olyan közeli viszonyba, ahol sziasztok, ahol ez a megbántás egyáltalán lehetséges. Tehát ugye a házasság az a különleges terület, az a különleges, nem is tudom, találmánya Istennek, ahol igazán ki vagyunk szolgáltatva egymásnak. És persze emellett csodálatos, és emellett a tiszteletnek és a szeretetnek a tökéletes melegágya. Egy kiképző tábor, ahol megtanulunk szeretni és tisztelni. Na, csodás. De igazából Pál itt kiterjeszti ezt a gondolatot. És most nem kimondottan a házasságról akar beszélni, hanem arról akar beszélni, hogy akinek van valamije az életben, és nekünk mindannyiunknak van az életben nagyon sok mindenünk, vannak álmaink, van vagyonunk valakinek, kisebb, valakinek nagyobb, de tudod, ha van egy pár cipőd, akkor bizonyos értelemben van vagyonod, van mit elvesztenünk, van felelősségünk, vannak dolgok az életünkben, meglévők vagy tervezettek, amik bizony gondot okozhatnak, amik bizony belekapaszkodhatnak a lelkünkbe, és elkezdhetik azt húzni akár olyan irányba, amilyen irányba nem is nagyon akarunk menni. Aggodalmat hozhatnak, szorongást hozhatnak, félelmet hozhatnak, gyötrő vágyakozást, kívánkozást hozhatnak, amely romantikusnak hangzik, de igazából a szenvedésnek egy nagyon sajátos formája. És most tudod, nem a nihilről beszélek, hanem csak valamiről, egy trükkről, amit Pál tanít, és amely segít nekünk, hogy fogalmazzak, boldogabban élni? Több örömmel élni? Használjunk egy sokkal jobb szót, szabadabban élni. A szabadság egy olyan szó, amit a világ nagyon szeret, nagyon magasra emel. A szabadság valami olyan, amit majdnem minden ember áhítattal rebegve mond ki, és nagyot sóhajt utána szabadnak lenni, hogy mennyire szeretnénk szabadoknak lenni. És igazából a kultúránknak ez az ígérete. Azt mondja, hogy demokráciában élünk, szabad választások vannak, nem egy rendőrállamban élünk, szólásszabadság van, jöhetünk, mehetünk, mozoghatunk, a határt átléphetjük, szabadok vagyunk, nem? Szabadok. Kivéve a saját lelkünk kötődéseitől. Az aggodalomtól lehet, hogy nem vagyok szabad. A félelemtől lehet, hogy nem vagyok szabad. A vágyakozástól lehet, hogy nem vagyok szabad. És tudod, csak nevezd meg, az ember tudja, hogy a saját lelkében mik vannak. A haragtól lehet, hogy nem vagyok szabad. A kárhoztatástól lehet, hogy nem vagyok szabad. A meg nem bocsájtás, tudod, mérge engem emészt, mert nem vagyok szabad arra, hogy megbocsássak. Az elégedetlenség, a panaszkodás, a szívem mélyén való bánat, mert az életem nem olyan, amilyennek lennie kéne, bilincsben tart, és nem vagyok szabad. Annyi minden lehet, ami fogságban tart. És Pál ezt mondja, hogy az ilyeneknek azonban háborúságuk lesz a testben, én pedig kedveznék nektek, én pedig mondanék valami olyat, ami megszabadít ettől, ami kiszabadít, ami fölé emel annak a rendszernek, amibe akár saját magunkat is belehajszoljuk, de amelyet a kultúránk, az iskolánk, a társadalmunk alapvetően képvisel. Birtokold, őrizd, irányítsd, és így legyél az, aki csak lehetsz, teljesítsd ki önmagadat, válj az életed urává, és akkor leszel szabad. De ez nem igaz. Mert minél több minden felett akarok uralkodni, annál inkább szolgája vagyok azoknak, amik felett uralkodom. Az uralkodás elképzelése akkor vezethetne szabadsághoz, ha mindenható volnék. Ha az uralom csak annyi lenne, hogy csk, minden a helyén marad. És utána lazíthatnék, mert minden a helyén marad. De nem, ahogy azt mondom, csk, minden a helyén marad, elnézek, már mozdul is el. Úgyhogy én nem vagyok szabad, hanem már megyek utána, ami mozdul el, és a helyére rakom, és azt is a helyére rakom. Mint a tányérpörgető, tudjátok, fölrak egyet pörgeti, fölrak kettőt pörgeti, fölrak hármat, fölrak négyet, szalad vissza az elsőhöz. Szabad vagyok, tudod, csak itt rohangálok a tányérok között, hogy mind ott legyen, ahol én szeretném őket látni. Nem vagyok szabad, a tányérjaim rabszolgája vagyok. Az általam uralt élet rabszolgája vagyok. És Isten azt mondja, hogy kedveznék nektek, mert aki így él, annak nyomorúsága lesz a testben, nyomorúsága lesz az életében. Úgyhogy Pál azt mondja, hogy kedveznék nektek. Lássuk a tanácsát. Nem vagytok kíváncsiak? Izgatottan várjátok. Mit fog mondani ez a Pál fickó? Hogy ő mit mond, egyébként nagyjából mindegy. Ezt a lényeg az, hogy Isten mondja. És ezt mondja. Én pedig kedveznék nektek. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert az idő rövidre van szabva. Ezen túl azért, akinek van felesége, úgy legyen, mintha nem volna. Baszta. Ez a tanács? Ez a tanács, ezt mondta. Tehát, hogyha van feleségem, oké, akivel gond van. A trükk az az, hogy úgy élek, úgy gondolkozom, úgy vagyok, mint hogyha nem volna feleségem. Mintha nem volna. Hazamegyek, nem is köszönök. Biztos nem erre gondol, nem? Biztos nem erre gondol. Ugye az elmúlt alkalmakkor már többször beszéltünk a keresztről, erről a koncepcióról, amit nagyon röviden úgy tudok összefoglalni, hogy az Istent kihagyó kötődéseimet dolgokhoz, személyekhez, bármihez elengedem. És ilyen módon elszakadok attól a dologtól. De valójában nem szakadok el tőle, mert ha az a dolog Isten rendjében van, akkor ahogy Istenhez kötöm magam, Istenen keresztül visszakapom azt. Valójában sokkal megnyugtatóbban, sokkal biztonságosabban, sokkal valósabban kapom vissza, mint ahogy előtte kis görcsös kezeimmel belé kapaszkodva azt birtokoltam. Viszont hogyha nem én kötődöm egyenesen mondjuk a feleségemhez, hanem odaadom őt Istennek, akkor Isten hatalmán, Isten szeretetén, Isten végtelen bölcsességén múlik majdhogy nem minden, ami az én gyönyörű feleségem és közöttem történik. És ilyen módon én szabaddá válok mindattól a tehertől, mindattól a görcstől, mindattól a kihívástól, amit ez jelenthet, attól a nyomorúságtól, ami az ígéret szerint lehet bennünk. Ez a tanács. Akinek van felesége, úgy éljen, mintha nem volna. Engedd el. Engedd el. Nem tudom most így csípőből definiálni nektek, hogy ez mit is jelent, de hagyjuk ezt most még itt lógva a levegőbe, és gondolkozzunk tovább, és fogjuk látni, fogjuk érezni. De azt hiszem legutóbb említettük ezt, hogyha nem vagy kész valaminek az elveszítésére, nem vagy még kész arra sem, hogy birtokold. Erre emlékeztek? Ezt elmondom még egyszer. Ha nem vagy kész valamit elveszíteni, nem vagy még kész arra sem, hogy birtokold. Miért? Mert amikor birtoklod, görcsösen kapaszkodva, azonnal nyomorúságod van vele. Azonnal szenvedsz miatta. Azonnal ott van az, hogy ez a valami, ami örömet kéne, hogy hozzon az életembe, az őtérő fenyegetés, a változása, az elmozdulása engem egyenesen manipulál, egyenesen befolyásol. Úgy érted, a kocsim a mindenem. Meghúzod a kocsimat, hát majd belehalok. Oda a békém, oda mindenem. A kocsim öregszik, én is egyre depressziósabb vagyok. Nem tudom, értitek? Tehát, hogy miközben okozhatna örömet is, ha elengedném. Úgyhogy, és a másik oldalról pedig, ha valaminek úgymond a rabja vagyok, mert nem vagyok kész elengedni, mert az egy feltétel az életemben, egy kötelező, egy muszáj, akkor igazából ez a valami közém és Isten közé áll. Hisz Istennek nincs meg a szabadsága azt mondani, hogy Sanyi, hadd kérjem el az autódat. Az én autómat ugyan nem kéred el? Az az enyém. És hogyha csak közel mész a kocsimhoz, gondom lesz veled. És íme az autó Isten és közém állt. És azért használom az autót példának, mert ha a családomat használnám, vagy a gyerekeimet, az merész lenne. De nyugodtan használhatnám őket is. Mert Isten azt mondja, hogy ne legyen neked senkid én előttem. Ne legyen neked senkid és semmid én előttem. Én vagyok Isten. És amikor nekem adod a gyerekedet, akkor nem a kukába dobod, hanem valakinek a kezébe, aki jobban szereti őt, mint ahogy te valaha fogod őt szeretni. Ezért is kérem el, mert az én kezemben van jó helyen. És neked részed van, te vagy az apja, te vagy, ő rád bíztam, neked részed és kötelességeid vannak az ő életében, de nem te vagy Isten. Add nekem, én hordozom őt, és én adok majd neked erőt, hogy helytállj, ahol kell, és így tovább. Add nekem, én vagyok Isten, nem te. Ilyen módon, ha nem vagy kész valaminek az elengedésére, nem vagy még kész arra sem, hogy Isten odaadja azt neked. Nem vagy kész arra, hogy azt birtokold. Milyen érdekes, nem? Ha neked adnám, amit annyira kérsz, tönkre tenne. Mert nem vagy kész nyitott kézzel elfogadni, nem vagy kész nyitott kézzel őrizni, nem vagy kész elengedni. És azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak az egyéni útja Istennel, az egyéni meccse, fölvinni Izsákot a hegyre, föltenni Izsákot az oltára, ismerjük a történetet az Ószövetségből, az ígéret gyermekét oda kellett adnia Ábrahámnak, Istennek. És nekünk is oda kell adnunk a szívünk csücskét, mindent, hogy ne legyen semmi köztünk és Isten között, és hogy a szívünk csücske aztán igazán a miénk lehessen, ahogy Istentől visszakapjuk. Úgyhogy ez a tanács. Ezen túl azért, akinek van felesége, úgy legyen, mintha nem volna. Oké? És aki sír, mintha nem sírna. Úgy, most mondd valami negatívot, a sírás az nem pozitív. A sírás szívesen odaadom, ha ne viccelj már, ha ez tetszik. A feleségemet nem, de a sírást azt szívesen odaadom. Én, aki sírok, úgy élek, mintha nem sírnék. Mondani ezt könnyű, de amikor szorít a bánat, amikor az élet nem úgy alakul, ahogy szeretnéd, és sírsz, akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, ne gondold, hogy amit te most látsz, amik felhők most betakarják az eget fölötted, hogy azok örökre ott lesznek, hogy azok a minden, hogy azok határozzák meg az életedet. Nem. Én tisztelem a bánatodat, de adod a nekem. Én nagyobb vagyok a bánatodnál, én nagyobb vagyok a körülményeidnél, én nagyobb vagyok mindannál, ami szorít tegére, én nagyobb vagyok a sírásnál. Élhetsz én velem, Istennel úgy, mikor sírsz, mintha nem sírnál, mert adod a nekem, és fogod látni, hogy az én kezemben feloldódik, az én kezemben rendbe jön, és szabad lehetsz, és gondtalan lehetsz. És tudod, lehet, hogy megvigasztallak a bajban, anélkül, hogy bármi megváltozna, de lehet, hogy oda megyek, és elkergetem a felhőket, és újra kisüt a nap, és megvigasztallak a bajban úgy, hogy a baj el is múlik. Nem tudom, melyik a jobb. Mind a kettő ugyanazt a hatást hozza, mind a kettő mosolyt csal az arcunkra, mind a kettőben szabadok leszünk. Ez a tanács a Pálnak, az, akik sírnak, mintha nem sírnának. És aki örül, mintha nem örülne. Hát mindig váltogatja, jót, rossz után. Miért, ha örülök, akkor miért ne örülhetnék? Mert amikor örülök, akkor csapdába kerülök. Nincs baj az örömmel. Egy másik helyen Isten parancsolja, hogy örülj. Kétszer is azt mondja, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, Filippi 4:4, ugye? Örüljetek! itt meg azt mondja, hogy aki örül, mintha nem örülne. Igen, mert érti, hogy hogy van ez. Most örülök, olyan rendben van az élet, kisütött a nap, csicseregnek a madarak, olyan boldogok vagyunk, remélem mindig így marad, remélem mindig így lesz, kicsit már szorongok is, hogy nem, mert tegnap előtt nem sütött a nap, ma süt a nap, remélem holnap is sütni fog, de mi van, ha nem süt? És ebben a pillanatban, ahogy az életemet elkezdem hozzákötni az örömöm okához, megint hol találom magam? Csapdában találom magam. Csapdában találom magam. Miért? Ugye amikor Krisztus azt mondja, hogy örülj, ismét mondom, örülj, akkor ő azt mondja, hogy örülj én nekem. És persze nem azt mondja, hogy ne örülj a napsütésnek, örülj annak is, de ha nem süt a nap, én akkor is ott vagyok veled. Ne felejtsd el az ígéreteimet. Az igazi mély öröm, amely elveszíthetetlen, az az Isten ígéreteibe vetett bizalomra néz. Az arra néz, hogy a nevem fel van írva a mennybe. Az arra néz, hogy Isten mindent a javamra fordít. Az arra néz, hogy a legsötétebb napomon is meg tud vigasztalni, és örömöt tud csiholni a szívemben, és közben örülök a napsütésnek, és örülök az új medzsimnek, és örülök a és tudod, és örülök mindennek, és élvezem az életet, semmi se savanyú, minden jó. De ha esetleg elvennéd tőlem, amivel tegnap játszottam, nem felejtem el, hogy Isten ma még mindig velem van, és még mindig igaz minden ígérete, és lehet egy rendíthetetlen örömöm. Úgyhogy aki örül, az úgy legyen, mintha nem örülne. Épp ennek. Oké, megvan ez? Szabadság. Ilyen módon spontánná válok. Megélem azt, ami épp jön. De nem kötöm hozzá magam. Nem szabom az életem feltételévé. Mostantól minden napnak olyannak kell lennie, mint ez a nap volt. Mert ez a nap olyan csodás volt. Én nem akarok több olyan napot, ami nem ilyen csodás. Már börtönben vagy. Már kiszolgáltattad magad az ideális napok sorának, amelyek hidd el, nem jönnek. Nem jönnek. Jó napok után rossz napok jönnek. De Isten azt mondja, hogy ha nekem adod, akkor a rossz napokon is lehet örömöd. A rossz napokon is élhetsz. A rossz napok megszűnnek rossz napok lenni, mert igazából elkezdesz egy elvárás nélkül életet élni. Mit hoz a mai nap? Nem tudom. De az Úr velem van. De én kiveszem mindenből a legjobbat. De minden a hasznomra van. Nem tudom, mit hoz a mai nap. Esőt vagy napsütést, nem tudom. Ha esőt hoz, ma túlságban fogok ugrálni. Ha napsütést hoz, gyönyörködni fogok a kék égben, és melengetni fogom az arcomat. Ha szelet hoz, akkor faleveleket fogok dobálni a levegőbe, és nézem, hogy elviszi őket. Hogyha szélcsendet hoz, akkor nem tudom, mit csinálok, de szabad akarok lenni. Elengedni. Elengedni, és élvezni az életet, ahogy Isten hozza. És közben befolyásolhatok dolgokat, hozhatok döntéseket, átrakhatom ezt innen oda, de mindent szabadon akarok csinálni. Ez Pál tanácsa. És aki örül, mintha nem örülne. És aki vásárol... ez helyén való volt. Akinek van egy műnövénye, mintha nem volna. Mert ezt mondja, aki vásárol, mintha semmi se lenne, én ezt visszaállítom, mert zavar engem, hogy ez hiányzik innen. Értitek ezt? Azt mondja, aki vásárol, mintha semmi se volna. Megvan az új kocsim. Tudod, milyen kocsi? Azt, amilyen kocsi. Új, az enyém. Öröm, szuper. És ha másnap lezúzom, másnap ellopják, nem viccem az új kocsimat. Nem lopják el, rendben lesz. De ellophatják. Úgyhogy minden nap ott van bennem. Ha eljöttem eredményes életre, az új kocsimmal, Rafi, leszaladnál megnézni, hogy kim van még? Érted? Ott van a szorongás, ott van a rabság, amely megrabol az örömtől, amit átélhetnék. Akik vásárolnak, mintha semmiük se volna. Engedd el, adod a Istennek. Ha el kell menni a kocsinak, akkor menjen el. Ha meg nem megy el, ha az Úr adta és tudod, örül neki, akkor meg úgy se viheti el senki. Úgyhogy szabad vagyok, szabad akarok lenni, és tudom, nagy a szám, mert most prédikálok, és én is küzdök ezekkel. De tetszik ez, és így akarok élni. Szeretnék így élni. Úgy élni, hogy élhessek az élet javaival, anélkül, hogy a rabjukká válnék. Jó ez? Ez szerintem ez egy nagyobb élet. Ez egy nagyobb élet annál, ahol én nekem kell uralnom mindent. Ez egy nagyobb élet. És aki él a világgal, egy másik fordítás úgy mondja, a világ javaival, mint aki nem él vele. Tudod, sikered van, elismerésed, a színpadon 10 000 ember tapsol neked, megbecsülésed van, jövőd, hírneved, házad, lakásod, kocsid, munkád. Mit tudom én, mit jelent élni a világ javaival? Mit nem tudom. Nincs baj vele. Élj vele. De élj vele úgy, mintha nem élnél vele. És itt jön az indoklás, és ezt az indoklást a lelkünk tudja, még ha nem is gondolunk rá. Azt mondja, hogy mert, és itt az indoklás minden előzőre, mert elmúlik-e világ ábrázata? Azt mondja egy másik fordítás, mert elmúlik az egész világ. És most tudod, a világ vége is jön, de kit érdekel? Ami sokkal jobban érdekel, az az, hogy 50 éves vagyok. Még nem 50, csak 49. Ne öregíts, kérlek. És úgy emlékszem, hogy csak most lettem 18. Tehát még nem tartom magam felnőttnek. Tehát komolyan így néha így csodálkozom, amikor jó napot ott, meg csókolom ott köszönnek nekem. Fel vagyok háborodva. Tehát engem leszoktak tegezni, mint egy suhancot. Így helyes. De közben az életemnek talán lehet, hogy több, mint a felét leéltem. Homok órában pereg a homok lefelé. A világ ábrázata elmúlik, legalábbis az én számomra. Elköszönök innen. Nincs végtelen időm, kiszabott időm van ezen a földön. És Isten azt szeretné, hogyha gond nem terhelne ez alatt az idő alatt, és ezt is mondja, hogy azt mondja, mert a világ ábrázata elmúlik, azt szeretném pedig, hogy gond nélkül legyetek. Hogy gond nélkül legyetek. Mindaz, amit mondtam nektek, ez a tanács, ez a trükk, amit most elmondtam, ez azért van, és azért mondom, hogy gond nélkül legyetek. Gond nélkül. El tudsz képzelni egy gondtalan életet? Egy gondtalan életet. Egy gondtalan életet. Egy félelem nélküli életet. Ahol belemersz vágni dolgokba, de nem félsz, hogy elveszíted őket. Ahol vállalkozol, de nem félsz a kudarctól. Ahol birtokolsz, és nem félsz az elvesztéstől. Ahol őszinte vagy, és nem félsz a kigunyolástól és a megszégyenüléstől. Egy életet, ahol elengedsz, és ezért gond nem terhel téged. És Isten azt mondja, hogy ezt az életet hozom neked, ezt az életet hoztam neked, ez a tiéd. Mert az idő rövidre szabott. Úgy értem, van még hátra mondjuk 40 évem. 40 évem. Legkésőbb 40 év múlva mindent elveszítek. Mindent. Nem jobb most elveszíteni? És aztán élvezni a hátra levő időt? Nem jobb most elveszíteni? És a homály, amelyet az életem gondjai, az életem javai, az életem félelmei, aggodalmai, vágyai, elképzelése, a homály, amely körülvett ezek miatt, ha tisztulna, nem lenne jobb, ha a homály távozna, és megláthatnám Istent olyannak, amilyen ő tényleg. Hogyha megérteném a valóságot, miszerint az életem nem a dolgaimtól függ, hanem Istentől. És ahogy mindent elengedek, és csak ő hozzá kötöm magam, színről színre láthatnám ezt. Megtapasztalhatnám nap, mint nap. És élhetnék úgy, hogy minden napom egy Istennel való kaland lenne, ahol mindent az ő kezéből fogadok, az ő kezébe adok, ahol mindig, amikor csak megyek valahova, ő vele járok, ahol minden napom, minden pillanatom ő hozzá visz közelebb, az örökké valóhoz, akihez aztán 40 év múlva megyek is. Nem lenne jobb szabadnak lenni, és egy nagybetűs életet élni? Isten életét az enyém helyett. Ez Pál tanácsa. Ez az ő tanácsa. És egy másik vers jut még az eszembe, és erről is beszéltünk már, legalábbis én beszéltem róla többször, de egyáltalán nem bánom ismételni. Máté 16 ide kapcsolódik. Ez a magvető példázata és a harmadik esetről szól, amikor a mag se nem az útfélre, se nem a köves talajra, hanem jó talajra esik. De tövisek, gaz nő fel a jó magba esett növény mellett. Oké, tudjuk a példázatból, hogy a mag Isten igéje, a talaj pedig a te szíved, meg az enyém. Mondhatjuk kicsit leegyszerűsítve, a te életed, meg az enyém. Jó, de kit érdekel ez a magvetős példa? Van ennek bármi jelentősége? Hát hogyan, annak óriási jelentősége van. Az élet hitről szól. Róma 8, 6-17, nem... a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által.
Róma 10.17.
10.17, tudtam, hogy valami 17 van benne. Róma 10.17, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Oké, Isten azt mondja, hogy a legfontosabb, a legjelentősebb dolog az életedben, ami igazából vágányt állít az életeden, ami meghatározza az életedet, ami majdnem egyenlő az életeddel, az az, hogy mit hiszel, milyen meggyőződések vannak benned. És ezek persze lehetnek világiak, ezek lehetnek általánosak, de azok nem számítanak annyira. A leginkább az számít, hogy milyen meggyőződésed, milyen képed van Istenről és a vele való kapcsolatodról, illetve az Istenről alkotott elképzelésed tükrében önmagadról. Ez a legfontosabb. Ez a hit. A nem látható valóság létéről való meggyőződés Isten valóságának a felismerése. És ez sehogy másképp nem történik, mint Isten beszédeinek, az igazság kijelentésének, az igének, a Bibliának, ezeknek a csodálatos szavaknak a hallásából, a rájuk való emlékezésből, a rajtuk való elmélkedésből, ahogy a magamévá teszem, ahogy részévé válik a lelkemnek, és egy új vonatkoztatási rendszert hoz létre bennem, reggel fölébredek, és Isten valóságában ébredek fel az ige miatt. Mert az ige meggyökerezik bennem, azáltal Krisztus lakik bennem, a szeretetben meggyökerezem, és az életem egy természet feletti erőforrásból merít. Ezt jelenti hinni. Egy valódi kapcsolat Istennel az ő beszédén keresztül. Úgyhogy mit számít a magvető példázata? Mindent. Ugye, ha a magot elveszed tőlem, ha elveszed az igét, illetve elveszed annak az esélyét, hogy az ige, ezek a beszédek felnőjenek bennem, hogy ezek elkezdjék uralni a lelkemet, hogy kormányzó tanná váljanak a lelkemben, akkor elvettél tőlem mindent. Akkor ki sem misztél, akkor nekem végem. És persze örök életem van, mert megtértem, de a földi életemben szükségtelen szenvedések sorát fogom megélni, mert az ige, a tanács, amely kimenthetett, kivezetett volna ebből, az elvétetik tőlem. Nem akarom, hogy itt be, ott ki. Akkor nekem annyi. Itt be, oda be, mélyre. És nem jön ki. Nem jön ki már csak az életemen keresztül. Mint arany, amely a részemmé vált. Így akarom. És itt jön a a kereszthordozáshoz nagyon szorosan kapcsolódó intés. És ez a mai együttgondolkodásunk utolsó szakasza. Azt mondja, hogy a tövisek közé esett mag, pedig az, aki hallja ugyanaz igét, de az élet gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, úgy, hogy nem terem gyümölcsöt. Ezt még egyszer olvasom. A tövisek közé esett mag, az, aki hallja ugyanaz igét, tehát hallom, minden rendben van, itt vagyok, hallom, még emlékszem is rá, komolyan veszem. Érted? Tehát, hogy én abszolút, te meg én, ezek én vagyok, ez nekem szól, én vagyok az ember, akinek ez az intés szól, nekem, Schlingloff Sanyinak, 20 nem tudom hány évnyi kereszténység után, ez nekem szól, ez én valóságom. Hallom az igét, Isten azt mondja, hogy akinek van felesége, úgy éljen, mintha nem volna. Hallom én. Aki a világ javaival él, mintha nem élne vele. Aki sír, mintha nem sírna. Aki örül, mintha nem örülne. Hallom én. De aztán hazamegyek innen, és az élet gondja, érted, az élet gondja, ami szorít, az adósságok, a feszültség a barátommal, a családban, a gond a munkával, az elhordozhatatlan mennyiségű feladat, a betegség, a rossz hír, a tönkrement gázkazán, ami 1,5 millióba kerül, és soha ennyi pénzt nem láttam még együtt. És tudod, és az élet gondja, hallottam, de kinek van ideje ezen gondolkozni, vagy kinek van ideje ezt komolyan venni, amikor itt vannak a számlák, itt van a munka, itt van a gázkazán, itt van minden, hagyjál már! És nem mondom ezt így ki, de kilépek az életbe, és mint amikor rád fonódik egy inda, és csavarja a nyakadat, a kezedet, mint amikor egy óriási kígyó, tudod, elkapta a lábadat, és tekeredik föl rajta, és már nyomja ki a szuszt belőle, a világ gondja elfojtja az igét. Ezt értitek? Ez egy valódi fenyegetés. Valaki ott volt a gólvonalban, és az utolsó pillanatban elkapták, cakk, és kinyomták belőle a szuszt is. Ez a világ stratégiája. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nem akarom, értitek? Nem akarom, hogy kinyomják belőlem a szuszt. Nem létezik egy olyan élet, amely ilyen módon ingerszegény, amely gondtalan. Nem létezik egy olyan élet, ahol a munka könnyű, ahol a családban sosincs feszültség, ahol a gázkazán sosem megy tönkre. Nem létezik olyan élet, ahol ne lennének gondok. Ahol üres az istálló, ott tisztaság van, de a mi istálunk nem üres. Abban tehenek vannak, és azok telekakíják az istálót. Úgyhogy mit tanácsolt Pál? Azt tanácsolta, hogy aki a világ javaival él, mintha nem élne vele. Akinek van gázkazánja, mintha nem volna. Akinek van munkája, mintha nem volna. Akinek van pénze, mintha nem volna. Aki sír, mintha nem sírna. Aki örül, mintha nem örülne. Azt mondja, hogy ez egy lelki gyakorlat. Azt mondja, hogy ez egy elmebeli fegyelem. Azt mondja, hogy ez a felismerés egy természet feletti valóságnak, ahol te egyfajta lázadó módon, egyfajta vonalon túli dűvel elválasztod magad attól, ami körülvesz. Régen így fogalmaztam, a matató őrülettől, amely ott van a hétköznapokban, amely nyúlkál a sötétben utánad, hogy megfogjon és behúzzon a maga sötétségébe. És Isten azt mondja, hogy nem ellenállhatsz, nem elengedheted. Én vagyok az, aki gondot viselek. Én rám hagyhatod a gondjaidat. Én rám hagyhatod az élet minden terhét. Elengedheted őket. A világi ember erre azt mondja, hogy ez felelőtlenség. Igen, mert a világi ember nem számol Istennel, ő nem tudja, hogy ott van a mindenható, de te tudod, te őrá hagyhatod, és nem csak egy kiváltságod ez, hogy jaj, de jó, lehetek egy kicsit gondtalan, ő ezt parancsolja, rám kell vetned a gondjaidat, kötelező, mert hogyha nem veted rám, akkor az élet gondja megfojtja az igét, neked az én fiamként, az én lányomként gondtalannak kell lenned, azt parancsoltam, hogy örülj. Azt parancsoltam újra, hogy örülj. ezen a Filippiben is ugyanezt mondja, azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok. Ezt mondja, azt hiszem, 5-ben, semmi felől ne aggódjatok, vagy 6-ban, Filippi 4:4-5:6, semmi felől ne aggódjatok, hanem imában és könyörgésben hálaadással tárjátok föl a kéréseiteket én előttem, és Isten minden ismeretet meghaladó békessége meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat Krisztus Jézusban. Semmi felől ne aggódjatok. Semmi felől. Máté 6:33 ugyanezt mondja. És ugyanezt mondta Korintus is. 7, ugye, amit olvastunk, Pál tanácsa. És ezt mondja 1 Péter 5:7 is, azt mondja, figyeljetek, és itt jön a lezárás ennek, és beszéltünk már erről, tudom, de nem bánom, ha minden héten ez lesz az üzenet. Nem bánom, hogyha egy éven keresztül eljöttök minden héten, és én minden héten ugyanazt fogom mondani. Mert ki a szözt érdekel, hogy te ezt már hallottad? Ki a szözt érdekel, hogy ezt az igét te már olvastad? Tudod, mi érdekel? Hogy éled-e? Hogy reggel így kelsz-e fel? Hogy amikor jön a matató őrület, akkor a gondjaidat az Úrra veted-e tényleg, és tényleg gondtalan életet élsz-e? Hogy tényleg szabad vagy-e Krisztusban? Mert ha ő megszabadít téged, tényleg szabad vagy. De ebben neked részed van, a hit a részed, a rábólintás, a döntés, hogy neki adom. Úgyhogy ezt mondja, minden gondotokat, 1 Péter 5:7, minden gondotokat őrá vessétek. Mert neki gondja van rátok. Ez az ígéret, nincs benne feltétel. Van valami gondod? Az Isten gondja. Neked tilos őrizned, tilos hordoznod. Ő rajta kell, hogy legyen. Te nem vagy elég erős ahhoz, hogy azt a gondot hordozd. Te nem vagy elég nagy ahhoz, hogy azt a gondot hordozd. Istennek sose volt terve, hogy te azt a gondot hordozd. Az volt a terve, hogy ő rávesd. És ő majd ad neked részt benne, hogy mit tegyél. Ő majd ad neked részt. Ő a te Istened, ő majd vezet téged. De ha úgy tetszik, neki megoldja a te kezed érintése nélkül, mint ahogy elpusztított seregeket, akik meg akarták ölni az izraelitákat. Elpusztított seregeket. Jerikó falai. Jerikó falait nem vésővel és kalapáccsal döntötték le, nem harci gépekkel döntötték le, nem tűz döntötte le, hanem mint a lift lementek a földbe néhány nap sétálgatás után. Isten rombolta le Jerikó falait. Ez az élet. És e világ gondja megfojtja az igét. Ha hordozom a gondokat, ha megtartom őket magamnak, megfojtják azt az üzenetet, azt a szabadságot, amely már a tiéd. És itt is mondja, ugyanígy rácsatol, azt mondja, józanok legyetek, vigyázzatok, Mert a gondok között meg tudok részegedni. Nem a borral részegedek, meg a gondokkal részegedek meg. Úristen, a kazán, Úristen, a munkahelyem, itt kellene egyszerre, meg ott kellene egyszerre. Meg fogok bolondulni, nem vagyok magamnál, megrészegettem. Azt mondja, legyetek józanok. És figyelj, és rácsatol, és mondja, hogy mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár keresve, hogy kit nyeljen el. Hogy jön ide ez az ige? Hogy jön ez ide? Az előbb még a gondokról beszélsz, ez csak egy ilyen huszárvágással az ördögről? Hát hogy jön ez ide? Hát úgy jön ide, hogy az ördög nem agyhalott, pontosan tudja, hogy kit tud elnyelni. Azt tudja elnyelni, aki magánál tartja a gondjait. Azt tudja elnyelni, akit az élet gondjai, vagy netán a gazdagság csábítása, ez egy külön téma, arról majd beszélünk, az élet gondjai már félig megfojtottak. Az, akinek az ige már kiesett a kezéből, mert a gázkazán, mert a számlák, mert a munkám, mert hogy fogom ezt megoldani? Hát sehogy, te pubák, te csak egy pupák vagy. Hogy oldanád meg? Adod a Istennek. Az a te gondod, hogy magadnál tartod. Add oda. Kötelező odaadni, vesd rá a terheidet, légy gondtalan, és akkor józan maradsz. És az ördög, aki jár szerte, hogy kit nyeljen el, nem talál rajtad fogást. Mert azt mondja, fuss, fuss, és én futok is, mert van miért, mert a gázkazán, és ha nem tudom micsoda. De ha a gondjaimat rávetettem, akkor azt mondja, hogy fuss, fuss, és meg azt mondom, ki hozzám beszélsz? Kicsit zavar, hogy beleszólsz az életembe, elhúznál innen a rákba. Mert az én életem ereje nem én vagyok, hanem a mindenható Isten, és halott csontokat talpra állít, ha akar. Jerikó falait ledönti, ha akarja, a vörös tengert szétnyitja, ha akarja, a halottat föltámasztja, ha akarja, a béna járhat, ha akar, a nincstelen gazdaggá lehet, királlyá, ha akarja, és a király nincstelenné, ha akarja. Nincs a világon olyan hatalom, amely ellen tudna neki állni, még a NAV sem. Most néhányan... Két, és még Chuck Norris sem. Az egyetlen ember, aki több fekvőtámaszt tud csinálni, mint Chuck Norris, az Jézus Krisztus. Egyébként tudjátok, hogy Chuck Norris hívő, és keményen evangelizál? Brutális a fickó. Abszolút, abszolút. És gyűjti a Chuck Norris vicceket. Mindig megkérdezi, tudsz egy újat? És felírja. Mindegy, nem tudom. Oké, értitek? Azt mondja, minden gondotokat én rám vessétek, mert az ördög a ti ellenségetek ordító olaszjánként jár szerte, keresve, hogy kit nyelhetne el. Mert ha Istenre veted a gondjaidat, ha az igét nem folytja el semmi, akkor te veszélyes vagy. Akkor te egy szabad emberré válsz, aki örül az életnek, aki észreveszi a gondokat, aki észreveszi a terheket, és könnyen, könnyen utánuk nyúl, és Istenre hajítja őket, aki egy olyan emberré válik, aki elkezd önmagán kívül másokat is látni. Elkezdem látni a többi embert, mert van miből, mert élek, mert én magam élek, és mert én magam élek, életet tudok adni neked is. Ha te egy olyan ember vagy, aki gondtalanul él, és az ige gyümölcsöt terem benne, mert ugye ezt mondja, hogy megfojtja az igét úgy, hogy nem terem gyümölcsöt, azaz nem lesz hatása. De ha az igének hatása lesz az életedben, akkor a hatása mi lesz? Kibeszélhetetlen öröm lesz. A Szent Szellem gyümölcsei lesznek. Szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés. Mit tudom én, mi van ott még? Türelem, hűség. Hűség is benne van, a hűség. Ez mind csak úgy egyszerűen részévé válik az életemnek. Az az élet, amiről mindenki csak álmodna, az nekem csak úgy jön, mert az ige gyökeret vert bennem, és én hiszek abban, amit hallottam. Nem tudok sok verset, nem tudok nagyon összetett, bonyolult teológiai igazságokat, de azt tudom, hogy ha Isten velem, kicsoda ellenem. De azt tudom, hogy a gondjaimat ő kell, hogy hordozza. De azt tudom, hogy ő hűséges hozzám. És tudok egy-két zsoltárt, és amikor jönnek a terhek, akkor őrávetem őket, és én szabad vagyok. És Isten ebben dicsőül meg, mert Isten az ilyen emberrel lehet Isten. Az ilyen emberrel lehet minden, a minden kegyelem Istene. Ezt értitek? Hadd legyél gyenge, idézőjelben, hogy ő erős lehessen. Ha elengedem a gondjaimat, nem tudom őket tartani, Uram, neked adom őket, és ő viszi őket, és mint egy bajnok felemel téged, mint a trófeáját, és ad neked 10-szer, 100-szor annyit, mint amennyit valaha kérhettél volna, mert megengedted neki, hogy gondoskodjon rólad. Mint Salamon, azt mondja, mert nem kértél gazdagságot, nem kérted az ellenségeit halálát, nem kértél hosszú életet, hanem bölcsességet kértél, hogy el tud vezetni ezt a nagy népet. Hát adok neked bölcsességet, olyat, amilyen még soha senkinek nem volt, és ezután sem lesz a világon, és adok neked ráadásban gazdagságot, aranyat, lovakat, az ellenségeit, halálát, és mindent, ami csak kell. Mert az én utamat választottad, a magadé helyett. Mert a gondjaidat rám vetetted, ahelyett, hogy te hordoztad volna őket. Mert megengedted, hogy én legyek Isten az életedben, ahelyett, hogy te Istent játszottál volna, az én trónomat bitorolva. Hadd legyen Isten Isten, vesd őre a gondjaidat, és megtapasztalod, látni fogod a jóságát, a hűségét, egy ámulatos életet. A legtöbb keresztény azért szív, mert a saját erejéből éli az életét, mert csak hírből hallott Istenről, szemtől szembe sose látta. Egy vallásban él, ahelyett, hogy megtörtségben és alázatban élne, ahol a gondjait csak egész egyszerűen ő ráveti. Amen. 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 Mennyei atyánk! Arra kérünk téged, hogy add nekünk ezt a, nem is tudom, bátorságot? Igen, talán bátorságot. Hogy a gondjainkat rád vessük, hogy már-már felelőtlen bátorsággal bízunk benned. Hogy megtapasztalhassuk a te gondoskodásodat, a te kivezető, megszabadító utadat. Nem akarunk Isten lenni, nem vagyunk az. Kicsik vagyunk és gyengék, de te nagy vagy és erős. Mi benned bízunk, neked adunk mindent. Akik örülnek, mintha nem örülnének. Akik sírnak, mintha nem sírnának. Akiknek van, mintha nem volna. Mert hogy így lehetünk gondtalanok. És így lehetsz te erős az életünkben. És az ördög hiába keres fogást rajtunk, nincsen. Minden gondunkat rád vetjük. Minden gondunkat, mert neked valóságosan és igazán és valóságosan és ténylegesen gondod van ránk. A legfontosabb dolog az életünkben, a te kezedben van a legjobb helyen. Úgyhogy neked adjuk. Neked adjuk Izsákot, neked adjuk a bálványainkat, neked adjuk a családunkat, a szolgálatunkat, a pénzünket, a jövőnket, az álmainkat, a vágyainkat, a félelmeinket. Neked adunk mindent. Jézus, a te drága nevedben. És hogyha úgy vagy itt, hogy még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, ez az első lépés. Az első dolog, amit neked akar adni, az az örök élet. Úgyhogy csak fogadd el, vald meg, hogy nem tudod rendbe hozni egyedül, hogy bűnös vagy, és nem tudsz fizetni a bűneidért, nem, mert nem tudsz, hanem csak bízd rá magad a megváltóra, Jézusra, aki kifizette a bűneidet. Csak higgy benne, mondd azt, hogy hiszek benne, Jézus, adj nekem örök életet, és ő örök életet ad neki, neked. Csak mondd, hogy hiszek benned, te vagy a Messiás, Jézus, rád bízom magam, és ő szemrehányás nélkül, apró betűs rész nélkül örök életet ad neked azonnal. Higgy benne. És egy új élet kezdődik. Bízd rá magad. És mostantól minden másképp lesz. A te nevedben. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Ez volt az.